Sziasztok! Na, akkor elkövetkezett ugye a második részünk a beszélgetésünknek. Szóval, ha a múlt heti adást nem hallgattátok meg, azt minden esetre tegyétek, mert ugye ez egy beszélgetés volt, amit a felébe ketté vágtunk, úgyhogy az következik most. Jó szórakozást kívánunk, és ja, tartsatok velünk ezúttal is. Köszi! Sziasztok!
Szerintem picit, ha már így elkezdtük a Szalai Attilát, akkor picit vágjunk bele. Hogy te hogyan láttad a teljesítményét. Én röviden tömören elmondanám, azt hiszem neked már említettem, hogy én azt gondolom, hogy nem lehet rá kifogásunk ezen a két meccsen. Senki nem volt kimagaslóan jó, kivéve tudjuk ki. De azt kell mondanom, most, hogy a Dárdait is, igazából hogy a Dárdait is picit így behoznám,
Muszáj, hogy behozzad ezt a két nevet, behozni. Muszáj egyszerre.
Hogy azt vettem észre, hogy nem hibázott most a Szalai. Volt egy-két bénázása, de volt egy-két nagyon jó megmozdulása is, szóval azokat is kiemelném. Nem volt semmi probléma. A problémám vele csak az, hogy látom őt, és én láttam őt tévében, most élőben is láttam, a kisugárzása. Egyszerűen és láttam, ott behozták a Dárdait, és láttam benne azt a bátorságot. Szóval olyan mélységbe adott labdákat, hogy ezt csak akkor játszod meg, hogyha van bátorságot hozzá. És a Szalainál nem érzem ezt, sok bizonytalanságot érzek nála, sok félelmet érzek nála, látni rajta azt az egész időszakot, amit most átél, és bizonytalan. És ez sugárazza kifelé is szerintem. Úgyhogy mind a mellett, hogy most nem hozott olyan teljesítményt, amire így fognánk a fejünket, attól függetlenül én még mindig azt mondom, hogy nagyon rezeg a léc így alatta. Szóval én nem mondanám azt, hogy neki 100%-osan kezdenie kéne az Európa-bajnokságot.
Teljesen egyetértek, egész rövidre tudom én is fogni. Dárdai előtte áll, pont. Hogyha azt nézzük, hogy egy második ligából, Németország második ligájából, ott viszont elvileg egy jó csapat kéne, hogy legyen a Hertha, nem sikerül nekik úgy a szezon, ahogy kéne, ugye a középpályán vannak, de ha megláttad, hogy már így megemelte, szóval tényleg így látszólag megemelte, amikor ő bejött, ugye az első meccsen a törökök ellen, illetve a második meccsen, láttad, hogy ő egy plusz tud adni ennek a csapatnak. Akkor én azt gondoltam egyrészt rendben, akkor itt az én szememben teljesen egyértelműen eldönt, Orbán úgyis megkérdőjelezhetetlen a közepéből, ugye a védelemből is mellette, akkor a bal oldalon nekem a Dárdai az első. És akkor arra gondoltam, tudod, hogy ha egy második ligából jövő játékos ezt így felemeli, akkor azért egy picit az elvárásunkat is talán helyre rakja. És vissza fog térni, nem felejtem el ezt a dolgot, csak ezt be akartam hozni, ezt a gondolatot, mert érdekes volt számomra látni, hogy egyik oldalon látom a károgókat, akik ugye, gyenge meccs, és ugye már a múlt meccsre erre ugye kitértem, és a másik oldalon meg tényleg látom az embereket, akik most ugye tényleg sok meccset már nem kaptunk ki, de jönnek a hasonlatok az aranycsapattal, ahol gondolom, hogy álljunk már meg egy pillanatra, szóval akkor is, hogyha még 5-6-7 meccset nem fogunk kikapni, és akkor 11-es rugásokkal, hogyha ugye kiesnénk az EB-n, akkor technikailag még mindig nem kaptunk ki, és mehet tovább ez a sorozat, de azért szóval erről nem lehet szó, és ez szerintem a legjobb példa erre, hogy egy tök jó, egy tök stabil csapatunk van, a német médiát is mindig olvasom, és mindig kiemelik, hogy itten fejlődik a magyar futball, és ennek nagyon örvendünk, de azért picit az elvárásokat talán vissza is lehet hozni, majd amikor ugye majd az EB felkészülésre ugye a németekről fogunk beszélni, akkor ez talán meg is fog történni nálunk. Szalai Attiláról hasonlóképpen látom, amit te mondtál éppen, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó csere, egy stabil emberünk, aki szerintem ezt a pozíciót fel tudja vállalni, hogyha mentálisan erre képes, hogy oké, én nem vagyok az első számú baloldali középvédő, és ezzel én őszintén be is fejezném, nekem a Dárdai ezt a párharcot megnyerte.
Igen, azt hozzátenném, hogy amúgy, amikor láttam néha elmenni, volt egy ilyen koszovó csávó, azt hiszem a 10-es volt az, aki ott a jobb oldalon, amikor ott volt a Nagy Zsolt, meg a Szalai egy oldalon, amikor néha úgy elment mellettük, hogy így azt gondoltam, hogy Jézusom, mondom, itt egy Musziala vagy egy Vic fog elmenni azon az oldalon, mondom, hát ezek bohócokat csinál ezekből. És azt hozzá kettő, hogy igen, a Nagy Zsolt le a kalappal, hogy aztán lejátszál egy olyan második fél időt, mint ő. De mondom, a Szalainál igen. Szerintem ott egyetértünk, igen. És hozzátenném most, hogy így kicsit frissítsük így az infókat, ugye a Lang Ádámnak közép lábcsont törése van, ha létezik egy ilyesmi, de amúgy
valahogy így, neked, igen.
Úgyhogy egy pillanat alatt utána tudok nézni.
Igen.
Hogy ne mondjak hülyeséget. Igen. Láb középcsonttörés, majdnem eltaláltam. Úgyhogy innen is jobbulást kívánunk. Ez azt hittek egy hónapos kihagyás, plusz-minusz, úgyhogy valószínűleg ez még belefér. Reméljük a legjobbakat, úgyhogy ja, talán akiről egy szót nem ejtettünk.
De várjál, akkor a langról röviden menjünk bele, kérlek szépen, mert nagyon remélem, hogy visszajön, így ahogy mondtad, jobbulást kívánunk neki, és én minden esetre azt szeretném, hogy a Lang Ádám ott legyen az EB-n. Szóval, és tudom, hogy azt hiszem, vagy gondolom, vagy sejtem, hogy a Balogot akartad következőnek felhozni, de a Lang Ádám, nem tudom, most már 4 éve, azt hiszem, minden meccsen szerepet kapott, ez nem véletlen.
Igen.
Mindig ott volt, most, hogy lesérült, ez tényleg ez egy kivétel nála, és ő valóban a minősége, ami benne rejlik, nem éri el a Szalai Attilát, szóval teoretikusan nem, de viszont ő tényleg nagyon stabil. Ő stabil, ő hozza a formáját, ő akkor is be tud cserélni, középső pozíción tud játszani, a jobb oldali védőpozíciót be tudja tölteni ebbe a hármas védelmi rendszerbe, úgyhogy én nagyon-nagyon trukkolok, hogy ő visszajöjjön, mert az ő kiesése azért egy ilyen minőségi csökkentés jelentene minden esetre, bocs, ez csak így közbe, és aztán szerintem folytasd, amit te akartál mondani.
Ennyi volt igazából, csak igen, az, hogy Balogh Botondnál most nem éreztem azt, hogy nála is éreztem ilyen kisebb bizonytalanságokat, és akkor úgy gondoltam, hogy a Lang Ádi az úgy jó van. Én legstabilabban, kisugárzásban, játékban az Orbán, a Lang Ádám és a Dárdait érzem. Mindenki,
én is
aki
ezt mondom,
mögöttük jön, az egy nagyon jó csere, de ez csak a mi véleményünk, hogyha a nevedben is beszéltek.
Ja.
Menjünk tovább, nem? Volt itt valami, állítólag valami kapus vita is kialakult itt egy picit Magyarországon.
Hát nem igazából tudom, ez a kapus vita. Ne, ez a kapus vita, ez megint ugye nagyon passzoló az újságírókkal való, nem tudom, felbosszankodásomhoz. Nem értem minden egyeset, szóval ez egyszerűen fölösleges, hogy te odamész, és megkérded minden egyes védőtől, hogy kit szeretsz jobban magad mögött, a Gulácsit, vagy ez elvesztegetett idő. Most ki fogja mondani, érted, mindenki csak ilyen ez a, jaj, mind a kettő nagyon jó, ezt én felveszem neked, és elküldöm, és akkor nem kell a játékosokat ebben idegesítsed. Szóval én ezt nem értem, ez egy kamu, felfújt dolog, a hangulat fantasztikus, és Rossi nagyon jól megmondta, hogy kérlek, hogyha az egyik mellett döntök, ne a másikat akarjátok, vagy ne szidjátok azt, vagy stb. Szóval álljatok ki amellett, aki mellett én döntök, és ezt látom helyesnek, ezt a nyilatkozatát egyébként nagyon-nagyon tetszett nekem, és ugye mi is megéltük, hogy a TikTokra felraktam, ahogy te beszélsz pont erről, mert a mi szemünkben Gulácsi egyszerűen a dibusz előtt van egy kicsivel, és a kommentekben még nem is meséltem el neked teljesen, de az emberek egymásnak estek a TikTok videó alattunk, hogy hát persze, hát nyilván, hogy a dibusz kell, mert hát sokkal jobb, akkor másik, te vak vagy, te hülye, és ugye elkezdték ott egymást ottan ízélgetni. Nekünk ez ugye jó, mert az algoritmus ez ugye csak eteti, és a videónkat egyre több ember nézi meg, de én ezt nem értem, szóval miért kell az legyen, hogy mit tudom én, fradista vagyok, és akkor annyira akarom, hogy a nem erről van szó. Itt a magyar válogatott sikeréről van szó, Rossiba bízzunk, már ott van most már, ugye, mikor 19-be, nem, 18-ba kezdte, ugye, az már 6 év, ismeri a játékosokat, hagyjuk, hogy döntse el ő, és ami nagyon szimpatikus, és tetszik mind a két kapusba, hogy tudod pontosan, nem olyan, mint annó Kahn meg Lehmann, hogy amikor Lehmann mellett döntött, ugye Jürgen Klinsmann 2006-ban a német csapatban, hogy akkor kérdéses volt, hogy Oliver Kahn egyáltalán vállalja ezt a VB-t, hogy milyen dolog az, hogy ő, mint Oliver Kahn a kispadon ül, aztán vállalta, és nagyon ügyes volt, de nálunk ez nem kérdéses. Szóval még akkor is, hogyha a Gulácsi is talán az lenne a kicsivel nagyobb szenzáció, hogy Dibusz mellett, nem is szenzáció, de egy picivel nagyobb hír talán, hogy a Gulácsi padra kerül, én lemerem veled fogadni, a Gulácsi mindent meg fog tenni az érdekébe, hogy ez a csapat jól fusson, és ezért nem értem, hogy miért, és nyilván mi is most picit erről beszélünk, és valahol ebből táplálkozunk, én ebben tisztában vagyok, csak nem akarom ezt a két kapust egymás ellen kijátszani semmiféleképpen. Rossiba megbízok, mi megmondtuk a mi véleményünket evel kapcsolatosan, és ezzel az én szemembe én bezárnám.
Igen. Én is így gondolom, felesleges ezt felfújni, felesleges, mert ez azért jó, mert nincs rossz döntés. Nyilvánvalóan mi is hajlunk valami felé, mert egy ilyen döntési helyzetben az embernek megvan a véleménye, de ez nem egy olyan, hogy ha nem azt hozzák meg, amit mi szeretnénk, akkor nem tudom, kiugrok az ablakból, hanem szerintem itt mindenki elfogadó lesz, bárhogy dönt. Ez nem annyira, hogy mondom, vitatható szerintem, mint például a védői pozíciók, vagy ha picit beszélünk most a középpályáról, akkor a középpálya is egy olyan dolog, ami szerintem vannak egyértelmű dolgok, vannak vitatható dolgok. Én ha mondhatok egy kis kritikát, a Callum Stiles-ot valahogy nem láttam olyan erősnek, egyszerűen azt éreztem, hogy a Schäfer András mellett egyszerűen csak egy árnyék. Szóval, hogy nem, egyszerűen a Schäfer az olyan szintet hozott a játékba, és hogy kimagasló volt. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Callum Stiles, ha picit így a vége felé azt mondhatnánk, hogy valamit kikövetkeztetünk ebből a két meccsből, mert most túl sokat nem lehet, az talán, hogy a Schäfer Andrásnak a pozíciója megerősödött, fix, Szoboszlai,
fix, 100%.
Kb. Az a szint. A Nagy Ádám az továbbra is maradt, szerintem az a harmadik EB-t is kezdőként fogja játszani, szerintem ez vitathatatlan. Ebben nincsen bajom. Én azt gondolom, hogy a Nagy Ádám mindig hozza azt, amit nem tudom, túl nagy elvárásaim felé már nincsenek, vagy ez most olyan negatívan hangzott, de nem tudom máshogy megfogalmazni. Szerintem ami még úgy érdekes volt látni, hogy a Négo mennyire gyenge volt, ez valahogy csalódásnak éltem meg, sajnáltam picit. Vagy akartál még mondani valamit a középpályásokhoz?
Nem, szóval igazából, szóval, bocsánat, Schäfer és Nagy Ádám így pipa, ezt ugye, hogy mondtad, a Kleinheisler, mint csere, az egy nagyon jó szituáció, Callum Stiles, én is most picit gyengében láttam, de alapból én amúgy is csak mint csere számítok vele. Ami érdekes szerintem, és ezt ugye most elkezdted feszegetni, az a jobb, illetve a baloldali szárnyvédő, akkor is, hogyha baloldalt azért Kerkeznek a helye, azért relatíve stabil, de hogyha Nagy Zsolt így játszik, akkor meg kell mondjam, hogy főleg egy gyengébb ellenfél ellen igenis el kell gondolkozni rajta, azért, mert Kerkez nekem támadó szellembe még keveset mutatott.
Ezt akartam mondani én is. Igen.
Na, szóval Kerkez hátrafelé azért egy sokkal, az egész játékos egy sokkal nagyobb minőséget tudna nyújtani, mint Nagy Zsolt, de azért kicsit, és ugye majd a német válogatottról majd sokat fogunk majd beszélni az elkövetkező jövőbe, ott is látszódott az, hogy nem az számít, hogy ki tud elvileg legjobban játszani, hanem jelenleg ki áll legjobban formába. És ezért nekem Kerkez előbbre van, mint Nagy Zsolt, de hogyha Nagy Zsolt ezt a jellegű támadó focit tudja játszani, és gólerős nálunk a válogatottba, akkor el kell gondolkozni rajta. A jobb oldalon Bolla és Négo, nekem megmondom őszintén, Négo picit előbbrébb volt az elmúlt meccseken, most úgy érzem, hogy talán Bolla kicsit fölé kerekedett, az egy nagyon kiegyenlített párharcnak, vagy úgy vélekedek én.
Ja, én azt gondolom, hogy a jobboldali pozíció az egy olyan helyzet, hogy az így nagyon ellenfélfüggő lesz. Szóval, hogyha például Németország ellen vagy játszunk, akkor lehet, hogy inkább a Négót játszottnám, mert talán jobban tudja tartani azt a tempót, amit a Musiala meg a Ritz hoz, akkor is nagyon nehéz, de hogy még talán nagyobb esélyeket látok a Négónál. A bal oldalon nekem igazából megkérdőjelezhetetlen. Az egyetlen kritika, amit tudok mondani, amit te is kiemelti, hogy egyszerűen gólveszélyesebb a Nagy Zsolt. Ezt most is megmutatta, ezt már az elmúlt években is megmutatta. Viszont a Kerkezben érzek egy ilyen egyszerűen az, ami kell egy nagy csapat ellen, szóval az, aki Salah ellen játszik, meg minden, szóval, hogy benne van az az agresszivitás, ő stabilabb szerintem egyszerűen hátul, de ez nekünk kell is. Úgyhogy én ha szavazunk, én mi a fontosabb, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor ne legyél olyan gólerős, de legyél hátul biztos, akkor én is nyugodtabb vagyok. Ezt az első fél időben abszolút nem láttam se. Egyszerűen azon az oldalon, a Nagy Zsoltnál, a Szalai Attilánál teljes káosz volt. Többször is otthagyta őket. Én azt gondolom, hogy a Kerkez ez sokkal agresszívabb játékos, és az egyszerűen kell. Úgyhogy ott számomra annyira nem kérdéses, de nagyon jó, hogy van egy jó backup.
Így van. Hogy így ugye lassan azt érzem, hogy így a végére érünk, még van talán egy-két mondani valunk. Én meg akartalak kérdezni, talán te ezt nem látod úgy, mint én, de én olvastam a Fiola meg a Botka nyilatkozatait, szerintem ők azok a játékosok, akik kimaradtak, akik úgy leginkább még meg tudtad volna hívni, vagy van egy nagy históriájuk nálunk. Tudom, hogy minőségbe azt hiszem azt gondolod, hogy már nem félnek be, de mind a kettőnél, és főleg Fiolát még egyszer ki szeretném emelni, azért én úgy érzem, hogy ő lehet az a játékos, aki azért még tud adni ennek a csapatnak lelkileg is, de még testben is, szóval nem mint kezdő, de te ezt a két játékost már leírod, hogy azt mondod, hogy ezeknek semmi keresnivalók, esélyük nincsen, vagy gondolod, hogy Fiolának és Botkának még van esélyük, vagy egyszerűen már kiöregedtek, és tártalan az eset?
A Botkánál igen, ott valahogy semmiféle érzelmeim nincsenek iránta, ezt így tudom mondani. Ezzel nem gondolom, hogy belefér ebbe a csapatba semmiképp. A Fiolánál ott még inkább azt érzem, hogy igen, lelkileg is tud adni, meg ahogy hogy a Szoboszlai szavaival éljek, egyszerűen, ha kell, ő így a édesanyját is így felrúgja, vagy nem tudom, szóval, hogy tényleg mindent letesz a pára. Az egyetlen kritika pontom az amiben van, szóval az a sérülékenység, ez egyszerűen, szóval, hogyha döntened kell, mint szövetségi kapitány, és van egy fiatal játékosod, aki fit, aki talán még nem hozza azt a szintet, mint a Fiola, de fit, és feltörekvő, és fiatal, akkor lehet inkább őt viszed el, mint a kiöregedő, sérülékeny, sérülésből jövő. Annyit ebbe hozzátennék, hogy a Fiola, mert vagy mindig az a kép van előttem, amikor ott ledöcög a 2016-os EB-nél az osztrákok ellen, vagy ez a kép van bennem. De én őt nem zárnám még ki. Te?
Hasonlóképpen látom, annyiba viszont belekötnék, hogy amikor nézzük ezt a 23-as keretet, amit ugye lehet egyébként, hogy megint felemelik 26-ra, akkor még többet is lehetne úgymond meghívni. Azt gondolom, hogy főleg a védelemben lehet, hogy ottan semmi változás nem történik, egy egész Európa-bajnokságon, így volt legalábbis a múltban, hogy ha nincsen egy sérülésed, akkor az a védelem gyakorlatilag nagyon sok csapatnál végig tud játszani egy egész Európa-bajnokságot, ez ugye lehet akár csak három meccs, lehet, hogy több meccs, de ezért én azt gondolom, hogy ottan nem számít akkor annyira az, hogy most mondok egy nevet, a Mocsi. Nagyon jól csinálja, fiatal, feltörekvő játékos, ezt, amit most mondtál, de hogyha minden normálisan zajlik, akkor mondjuk egy Fiola és egy Mocsi 0 percet játszik egy Európa bajnokságon, vagy egy meccsen az utolsó 5 percbe be lesz cserélve, de nem szóval a sporthoz nem tud sokat úgymond hozzárakni. Viszont az öltözőbe, a meccs előtt, a meccs után a Fiola sokkal többet tudna odarakni. Szóval, hogyha ezen dőlne el, akkor az én véleményem szerint, akkor ennek is van egy súlya. Érted, hogy mondom? Hogy nem csak az, hogy ha majd az Orbán lesérül, akkor mit csinálok, hanem abból indulsz ki, hogy minden jól megy, és ők esetleg kevés játékidőt kapnak, vagy semmilyen játékidőt, akkor én akkor inkább a Fiola mellett döntenék. Erre az Európa-bajnokságra, erre a 4 hétre. Aztán, hogyha elkezdődik egy selejtező, hogyha egy ilyen, megint egy ilyen hosszabb folyamat, akkor nyilvánvaló, megint más tészta. Jó, oké, rendben.
Annyit hozzátennék még, bocsánat, hogy így a végéhez, hogy eszembe jutott, hogy az előző Európa-bajnokság előtt is voltak felkészülési meccsek, és ott voltam, azt hiszem a Szusza Ferenc stadionban voltak, és Ciprus ellen volt, és akkor volt az, hogy Szoboszlai lesédült, nem játszott, akkor jött be először a Schäfer, és ő rúgta meg az 1-0-át, meg minden, és 1-0-ra megvertük Ciprust, az is egy elég nyögvenyelős meccs volt, úgyhogy picit csak azt akarom mondani, hogy picit magamban is így fékeztem ki ezeket a indulatokat, amiket talán negatívak voltak a csapattal kapcsolatosan a két meccs miatt, amit láttam a pályán, hogy azért ezek felkészülési meccsek túl nagy jelentőséget nem adok. Éles helyzetben már többször megmutatta ezt a csapat, hogy nyomás alatt is tud teljesíteni Európa-bajnokságon, vagy komoly döntő meccseket be tud húzni, úgyhogy csak annyi, hogy túl nagy jelentőséget ne adjunk ezeknek a meccseknek.
Egyetértek, sőt, ugye behoztuk ezt a két meccset is, kapott gólt nélkül is, ez minden esetre ez is egy pozitívum, aztán majd tényleg meg kell látni ugye az EB-n, hogy ez mire lesz elég. Most igazából te olyan szépen ezt megfogalmaztad, hogy ezt az utolsó, melyet amúgy itten ugye jegyzeteltem az adás előtt kicsit, és most nem is akarom elmondani, de most elmondom, ha már felírtam, mert ez megint egy kicsit negatív lesz. Annyit akartam elmondani neked, meg ugye a kedves hallgatóknak, hogy gyakorlatilag a szerb meccs óta nem volt egy meccsünk, ahol mind a két félidő jó volt. Nem arról beszélek, amit Rossi mondott, hogy 90 percet dominálni kell. Nem erről van szó. De arról van szó, hogy mind a két fél időben azt érzem, hogy oké, ez a mi válogatottunk. Sajnos a litvánok ellen, a bulgárok ellen, a Montenegro ellen, a törökök ellen, most Koszovó ellen mindig volt egy egész fél idő, ahol ami tényleg gyenge volt, ami a szintünk alatt volt, és legyen ez így, és ez így rendben van, és még így is van veretlenségi sorozatunk, tök jó, meg minden, de azért ezt hozzá kell tenni, hogy a szerb meccsek óta sajnos nem voltunk folyamatosan olyan élesek, olyan akaratteljesek, mindezt ismertük a mi válogatottunktól, ami pozitív, és ez jó, hogy ennek ellenére be tudjuk húzni a meccseket, tudunk felkapcsolni a másik fél időben, rengetegszer egy hátrányból tudtunk még pontot szerezni, illetve győzelembe alakítani, mint mondjuk Montenegro ellen. Ez nagyon jó, hogy mentálisan fejbe, testbe ott vagyunk, hogy még fel tudunk pörögni, viszont erre szeretném, hogy a fiúk tudjanak figyelni, hogy tényleg egy egész meccsen, mert ez kelleni fog, mert fél meccset te se a Svájc, se a Skóc és a németek ellen pláne nem fogsz te nyerni meccset, ha fél meccs.
Ez jutott még eszembe nekem is, hogy amúgy ez egy régi berögződésünk volt. Emlékszem, amikor így az első perceket például ott a meccsben olyan bizonytalanon kezdtük mindig, és mindig kritizáltuk, hogy olyan, mintha még fejben nem lennénk ott. Emlékszel? A norvégok ellen is, annó osztrákok ellen is volt az első percben egy kapufa állábát. Nem voltunk ott fejben az elején, és most picit ezt éreztem itt is, hogy így a vége felé, és a tavalyi év vége felé is úgy olyan, mint a fejben, egyszerűen az elején még nem lennénk ott 100%-osan. Ennek változnia kell mindenképp, szóval, hogyha nagy álmokat szövünk, akkor mindennek kalappolnia kell. Jó, hát most tényleg mindenről is beszéltünk a mai adásban, és ahogy ígértük, egy picit hosszabb lett. Igen, Ivo?
A pótselejtező, tudom, hogy te csak a magyar válogatottra szeretsz fókuszálni, de szerintem ez kerekkel legyen, mert erről beszéltünk ugye előtte. A lengyelek és Ukrajna, ahogy mi azt hiszem megjósoltuk, illetve azt hiszem Wales-et mondtál te, de mondtad, hogy 50-50. Minden esetre Lengyel-Ukrajna, azt azok behúzták, ezt gondoltuk, és ugye Grúzia volt a nagy meglepetés, akik a görögöket kivették 11-es rúgásokba, és csak annyit akartam ehhez mondani, hogy képzeld el, hogy pótselejtező Magyarország, és 11-es rúgásokba dől el, hogy kijutsz az EB-re, vagy nem, szóval én nem akartam volna senkinek a helyébe lenni, mert szerintem én azt sem. A nyomást kibírni, az egy borzalmasság, hála Istennek, nekünk ez nem volt, és így a távolból meg lehetett nézni. Kíváncsi vagyok, én néztem a csoportokat, és láttam, hogy Ukrajnának igen komoly esélye van onnan kijutni. Szerintem a lengyeleknek, és főleg Grúziának, megmondom őszintén, de ne legyen igazam, legyenek meglepetések az EB-n, nem látok sok esélyt, de csak ezt is még így a végére, hogy ezzel is röviden foglalkoztunk, és akkor köszi szépen. Jó.
Köszönjük szépen a figyelmet, írjátok meg nekünk, ti mit gondoltok a témákról, azért volt pár igen csak kritizálható dolog, vagy egyet is értettek velünk, annak mindig nagyon örülünk, de minden másnak is, úgyhogy nagyon szép hetet, legyen több szerencsétek, mint a Bayernnek, és minden jót kívánunk, sziasztok!
Sziasztok!